A mai jó hírekben Bíró Magda egy ügyvédnővel fogja megismertetni a kedves hallgatókat, akinek jogászi tevékenysége a legteljesebb mértékben megérdemli figyelmüket. Hiszen lehet-e annál jobb hír, mint amikor fedél nélküli fiataloknak kollégiumot nyitnak, amikor pusztuló falvak felélednek, sőt a helyi birkanyáját is átmentik a továbbélésre, amikor a magyarnak és katolikusnak megmaradni akaró szorvány magyarok közösségi házat kapnak egy ukránul beszélő ortodox vallású környezetben.
Szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió stúdiójában Tordáné Petneházi Juditot, aki eljött hozzánk, hogy egy kis kötetlen beszélgetésben beszéljenek azokról a dolgokról, amiket vitt. Judit, jogász, ügyvéd, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület alelnöke. Kedves hallgatóink, talán meg fogják bocsátani, hogy tegeződni fogok az interjú alanyunkkal, de nagyon régen ismerjük egymást. Azt hiszem, hogy ez az egész mai beszélgetés tulajdonképpen annak az igének a jegyében fog lefolyni, amit elnök asszony az igézőjének a mottojául is választott, de ne vágjunk a dolgok elébe. Hadd kérdezelek először. Hogy volt például ez közvetlenül a rendszerváltás után, amikor a Kemény János Alapítványt létrehoztátok? Hogy indult ez, és mi lett belőle?
Én a minisztériumban dolgoztam egy ideig, és ugye akkor indultak el ezek a civil kezdeményezések, mert ugye a rendszerváltozás előtt a civil szervezetek nem léteztek, formálisan léteztek, de jogilag nem léteztek. Jogilag is nagyon érdekes munka volt ez nekem, mert ugye ezek nagyon új dolgok voltak, nagyon-nagyon jogszabályi háttér nélküli, nagyon-nagyon újdonság volt ez az egész civil élet. Ugyanakkor akkor volt az, hogy nagyon sok gyerek menekült át, vagy jött át Erdélyből, és valamit kellett velük csinálni, ugye a továbbtanulással, egyetemisták, stb., és akkor a minisztérium
elhelyezni őket,
a továbbtanulásukat biztosítani, valamilyen módon megoldani az életüket, és akkor a minisztériumban többek között én együtt dolgoztam egy Acél Endre nevű úrral, és ő javasolta, hogy hozzunk létre, vagy legyen egy olyan alapítvány, a Kemény Alapítvány, amelyik megpróbálja ezeket a gyerekeket elindítani valamilyen formában a tovább tanulásokat biztosítani, és a kuratórium elnökére, a Domokos Péter Pál bácsi lett fölkérve, akit hát ugye mindenki ismer és tudja, hogy ki ő, és hát nagyon-nagyon szívesen elvállalta, és nekem egy nagyon nagy adomány volt az élettől például, hogy ővele így megismerkedhettem és találkozhattam.
És hogy is volt ez a bejegyzésnél, akkor volt
hát
egy aranyos történet
volt, ugye, hogy akkor a közjegyzőhöz kellett még elmenni, mondom, mert még nagyon újdonság volt, és hát elmentünk a lakására az Acél Bandival, és megbeszéltük, hogy hát jöjj, vittük együtt el az ő kocsijával, mert hát idős ember volt már, nagyon aranyosan fogadott engem, ahogy elkérdezte rögtön ő is a családomat mindjárt, hogy milyen, és nagyon elvittük, ugye, hogy a bejegyzésnél, hogy ott aláírjon dolgokat, és amikor kérték a személyigazolványát, kiderült, hogy nincs személyigazolványa, de elfelejtette elhozni, nem is jutott eszébe. Én meg eszembe nem jutott ezt mondani, mert én olyan biztos, hát az olyan természetes volt, hogy mindenki, ha megy valahová, viszi magával a személyigazolványát.
Pláne, hogyha egy alapítvány bejegyzésére.
Igen. Na most hát ott álltunk, és ahogy mondtam, hogy a Jóisten mindig megsegít minden pillanatban, kiderült, hogy a közjegyző asszony az nagyváradi, és hát nagyon nagy tisztelettel viseltetik Szomokos Péter Pál iránt, abszolút tudta, hogy kiről van szó, tehát egy pillanatig nem hitte, hogy mi most itt bármilyen hátsó szándékkal érkeztünk a személy nélkül, és mondta, hogy hát próbáljunk valakit fölhívni otthon, bediktálja az adatokat, ő el fogja fogadni, hát otthon volt a lánya, hál' Istennek, és bediktált az adatokat, így, tehát így indult, azért mondom, hogy ilyen kis dolgokban is mindig úgy érzem, hogy azért mögöttem.
Az erdélyi kapcsolatok azok valahogy mindig fontosak voltak neked.
Igen.
Szoktátok ünnepelni az augusztus 20-án?
Ez egy nagyon érdekes, igen. Mi családunk nem erdélyi, csak kapcsolódott Erdélyhez, de valahogy nagyon beleszerettünk Erdélybe a férjemmel, bár nem volt könnyű, mert ugye mindnyájan tudjuk, a Ceausescu idők alatt oda kijárni nem volt egyszerű.
És hát ennek aztán a folyománya volt, hogy sok-sok
kollégium jött létre.
Erdélyből átkerült. Egyedülálló gyerek.
Igen, ahol elhelyezték. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos.
És akkor itt van most az a pillanat, amikor hallgassuk meg azt az igét, ami úgy érzem, hogy az egész tevékenységedre és az életedre és ezekre a bizonyos projektekre előrevetíti a gondolatot.
Igen, ez a mustármagról szóló ige, ami utól, hogy amikor a mustármagot, amikor földbe vetik, kisebb minden magnál, amely a földön van, de ha elvetették, felnő és nagyobb lesz minden veteménynél, olyan nagy ágat hajt, hogy árnyékában fészkelhetnek az égmai madarak. Nekem sok mindenről szól ez az ige nyilván. Nagyon sok mindenről, teológiailag is, emberileg is, de nekem arról szól, hogy nagyon kis dolgokkal elindulva is nagyon nagy dolgokat lehet végrehez vinni. Természetesen a Jóisten segítségével, mert az mindig minden lépésemnél, mindig úgy érzem, hogy benne volt az életem során, és mindig segített, amikor úgy éreztem, hogy nem tudok tovább lépni. Mindig jött valaki vagy valami, ami segített, és én emögött mindig a Jóisten kezét lát.
És hogy történt aztán, ugye az erdélyi kapcsolatok azok valahogy mindig fontosak voltak neked,
igen.
Aztán hogyan kerültél kapcsolatba az ottani birkatenyésztéssel?
Hát úgy, hogy hát annak az a története, hogy mikor a Ceausescu rendszernek vége lett, az férjemmel ugye sokat utazgattunk Erdélybe, és azt mondta, hogy hát annyi szép falu van, és szép régi ház, hogy hát most már talán lehetséges, hogy vegyünk egy valami szép régi házat. De azt gondoltuk, hogy ha rendbe hozunk egy ilyen szép régi házat, az legalább megmarad, az legalább oda a barátok, mindenki tud jönni, a rokonság, barátok, mindenkinek odaadjuk, és akkor ilyen alapon sokan fogják megismerni Erdélyt rajtunk keresztül. És ez a falu, ez Éllaka lett, ami egy csodálatos régi középkori falu, tényleg nagyon szép, egy csodálatos gótikus templommal, ahol rovásírás is van, tehát nagyon nevezetes, már Orbán Balázs is leírja, hogy ez egy milyen szép templom. És hát a rendszerváltozás után ugye ott is a TS szétesett, és ugye az épületek azok ebbe 31-ára kerültek volna, és akkor valaki elkezdte mondani, hogy meg hát ott sokan ilyen román birkások nézelődtek, hogy megveszik, és hogy nem akarunk-e, hogy vegyük meg mi. Hát ugye a férjem, aki egy közgazdász, mérnök közgazdász, vagy egy racionális, elmondta, hogy hát azért azt nem igazán lenne jó, mert mi a birkához abszolút nem értünk. Hát mint ahogy nem is értünk, de a barátunk az nagyon lelkesedett, pedig ő is útépítő mérnök, de ő nagyon belelkesedett, és akkor a végén én lettem tag, vagy részese
a birkatenyésztő
cégnek, a cégnek 20%-ban, és hát ezért aztán a férjem mindig mondta, hogy ő ebből távol tartja magát ettől az egésztől. Tehát így aztán lettek a birkák, és aztán...
Te elég bátor voltál, igen, hogy felvállaltad,
igen,
a birka
májtulajdonosságot. Igen, hogy egy ilyen milyen évszázados tevékenység, és hogy ennek milyen fantasztikus, érdekes szokásai vannak, hagyományai vannak, szóval tényleg, ami sajnos azért a modern világgal el fog lassan tűnni, de nagyon érdekes.
De itt még valami van belőle, és a szerződéskötések hogy zajlanak akkor?
Ja, igen, ezt mindig nevetik a pestiek, mert egyszer pont ott volt egy nagy társaság nálunk, és hát a szomszédunk, ugye, aki a főtulajdonos, az ott tárgyalt az Esztena, aki elvállalta, hogy majd jön az Esztenát vezetni, meg hát ugye a birkákat, meg hát a falu birkája is akkor ott vannak náluk együtt, és hogy ott tárgyaltak, és mondták, hogy hát te jogász vagy, miért nem mész oda? Hát mondtam, gyerekek, itt nőknek nem igazán van helye, itt ezek férfiak tárgyalnak ezekről a dolgokról, és azt mondták, hogy téged nem zárom, mondom, nem, hát több száz éve így van, most már azért ezt a pár évet még kibírjuk, amíg ez így lesz, úgyhogy nekem nem. Az is igaz, hogy viszont azt mindig elvárják az eszenások, hogy fölmenjek, ha ott vagyok, és megnézem. De a gazdasági részét nem szoktuk megbeszélni, mert én tudom, hogy azt inkább a férfiak beszélik meg.
És akkor itt találkoztál a Bucu bácsival?
Nem, ott egy barátunknál voltunk látogatóba Papolcon, és ott abba a faluba több száz évvel ezelőtt, 200 évvel ezelőtt a telekiek betelepítettek román munkaerőt, tehát románokat, akik hát tökéletesen beszélnek magyarul, és hát a népművészetük meg a szőtteség pont olyanok, mint az ottani magyaroké. A barátnőm akart venni ilyen szőttest, és hát, hogy menjünk el, tárgyaljunk, hát elmentünk, és hát közben mi ott beszélgettünk a férjel, akiről kiderült Bucu bácsiról, hogy birkás. Hát kérdezte, hogy ugye hát ott úgy hívják az embert még ma, hogy egy ilyen régi módi módon, hogy a nagyság, amivel foglalkozik, és hát a barátunk mondta, hogy hát én Pesten ügyvéd vagyok. Hát mondjuk ez nem nagyon
imponált
neki. És akkor hát ugye eszébe jutott a barátunknak, hogy akkor egy fölvág vele, és mondta, hogy de a Juditnak vannak birkái, és akkor hát rögtön fölragyogott a szeme a kisöregnek, és kérdezte, hogy hát és akkor mennyi birkája van, és hát én meg ugye, hát tipikus jogászként mondtam, hogy hát én a cégnek hát 20%-os tulajdonosa vagyok, hát ez abszolút nem értette, és hogy odasugta a barátunk, hogy darabszámot mondjál, és akkor körülbelül hogy kiszámoltam gyorsan, hogy hát nem hány birka esik így rám, hát nem esik rám, de így körülbelül, és mondtam, hogy akkor olyan 125-130 Kur birka tulajdonosa vagyok, és összecsapta a kezét, és mondta, hogy hát akkor maga nagyon gazdag asszony. Hát mondjuk, hogy jót nevettem magamban, hogy azért nem ezen fogok meggazdagodni, ezzel a 130 birkán, az biztos, de aranyos volt, és akkor a barátnő mindenkinek elmesélte utána, hogy mikor eljöttünk, akkor neki nem csókolt kezet Buci bácsi, nekem meg kétszer is, nyilván a birkák miatt, hogy hát ugye ez nagyon-nagyon tetszett, mert hát ő a birkák azok voltak neki a fontosak.
Így lettél tekintély Buci bácsi szemében. Tehát akkor tulajdonképpen én lakának a felvirágzása, vagy benépesedése, vagy új élet költözött ebbe a kis faluba, ez következett, vagy folyománya lett ezeknek a gyergyői havasokban töltött augusztus 20-án.
Meg hát az, hogy nagyon-nagyon sok magyarországi jár oda hozzánk, nagyon sok, ugye nagy család vagyunk, és már januárban elkezdem beosztani a naptárba, hogy ki jön a házba oda a családtagok közül nyaralni, a sok gyerekesek leginkább, nagyon sokan, és be van osztva napra a ház, hogy ki mikor nyaral ott gyerekekkel, és hát iszonyú nagy élmény ez a pesti gyerekeknek, meg a magyarországi, de főleg a pesti gyerekeknek ez a világot.
Igen, természet közelisége, igen. Ugyanakkor a hagyomány közelisége.
Igen.
Juditnál valahol úgy érzem, hogy a tanúságtétel és a Isten közelség valahol a tevékenységében nyilvánul meg a legteljesebb módon. De talán a mostármag kibontakozására az egyik legjobb példa az, ami Kárpátalján történt, ahogy a mostármag picike elszóródik, és aztán elkezd mindenfelé ágakat, bogakat, igen, leveleket hajtani. Hogy is kezdődött ez a történet?
Hát, Gyertyán-ligeti, ez a kárpátaljai dolog is úgy indul. Valahogy egyszer egy konferencián talán, mint jogász részt vettem, határon túliakat hívtak meg, és ott találkoztam ezekkel a Gyertyán-liget és Nagybocskói két óvónővel. Egyik évben azt javasoltam, hogy ezt a két kárpátaljai óvodát támogassuk meg, mert nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak, Nagybocskót és Gyertyán-ligetet.
Említetted, hogy fizetést sem kaptak az óvónők.
Volt egy olyan, amikor már jobb kapcsolat volt, és már vettünk nekik felszereléseket az óvodába, a konyhába, hogy a főzéshez segítség legyen, akkor egyszer jelezték, hogy most már hónapok óta nem kapnak fizetést az ukrán államtól, valamiért elmaradtak. És akkor éppen az Egyesületnek volt pénze, és akkor azt javasoltuk, hogy 2-3 hónapon keresztül fizessük, és kifizettük azt a pénzt. Azt tudni kell, hogy azon a környéken, vagy az ő falujukba is, hogy körülbelül 20% a magyar, ezek milyen katolikus hívő magyarok, és sok segítséget kapnak a Caritástól, a Majnek püspökön keresztül, és akkor jelezte nekünk ott ez a hölgy, hogy ez a Macsek Szidónia megkeresett bennünket, hogy egy magyar házat szeretnének, és pont az óvoda mellett van egy olyan épület, amit most eladnak, és akkor össze lehetne kapcsolni ottani tevékenységet, egy kicsit lehetne kulturális programokat csinálni, lehetne egy kicsit az egyházhoz is közelebb kapcsolni a fiatalokat.
Hitoktatás. Tehát,
igen, és akkor mi úgy döntöttünk, bevonva egy másik egyesületet, ugye, ahol az induláskor, ahogy mondtad, én a Polgári Együttműködés Egyesület alelnöke is vagyok, tehát elkezdtünk, hogy egy koncertet szervezzünk. Ennek a helyszíne végül is a Szervita téri templom volt. Nagyon sokat segített nekünk a program, tehát a zenei program szervezésében Számadó Gabriella, ugye az operaház énekese volt, és a zenészek is, mindenki ingyen vállalta a feladatot. És létrejött a Magyar Ház, aminek aztán kimhettünk a megnyitójára. Én ugye több minőségemben is, az Egyesület részéről is, az ONTA szervezet részéről is, az ottani templomba volt előtte, a katolikus templomba egy mise, és aztán utána Majnek püspök úr szentelte föl az épületet.
Hát azt kívánjuk Juditnak így befejezésül, hogy további mostármagok itt terepe bélyesítésében ugyanígy közreműködhessék.
Én is nagyon köszönöm, és nagyon remélem, hogy a Jóisten ad még segítséget sok minden ilyen munkához, mert ezeket nagyon szívesen csinálom. És nem csak mint jogász, hanem mint ember is nyilván.
Az elmúlt percekben Tordáné Petneházi Judittal hallhattak beszélgetést, a mai Jó Hírek magazint Bíró Magda készítette.
Jó Hírek. A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Hírpercek.